A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Vasáros Gábor, a Hunren KRTK geográfusa. De jó estét kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Népszámlálásról fogunk beszélgetni, méghozzá hát nyilván a legérdekesebbekről, amelyek talán nem feltétlenül voltak benne a mainstreamben, és talán nem ütötték át a hír inger küszöböt, de nagyon-nagyon érdekeseknek találta, és nagyon-nagyon érdekes következtetéseket is lehet ebből levonni. Kezdjük nagyon-nagyon gyorsan csak azzal, hogy voltak komoly módszertani különbségek a KSH népszámlálási kérdőívében ahhoz képest, ami mondjuk 2011-ben volt, tehát ez a 11 év hozott olyan újdonságot, amire nem is gondolt volna az ember, hogy hozni fogja?
Itt módszertani és egyéb változások is voltak. Ugye például az egyik szignifikáns változás az abból fakadt, hogy például maga módján vallásos kategória kikerült, ugye ez 1 milliós tétel volt, például ugye ez a vallásosok számából eltűnt. Szerintem ami nagyon érdekes az ugye, hogy 400 ezer ember gyakorlatilag nem ért el a KSH, őket regiszterlapon pótolták, tehát egy ilyen vegyes népszámlálásunk alakult ki. A világon kétféle népszámlálás típus van alap. Alapvetően az egyik a kérdező biztosok által felvett. Tehát amikor tényleg kimennek kérdőivel, és úgy felmérik az embereket, a másik a regiszter alapú, amikor a már meglévő adatbázisokat próbálják egyeztetni, úgyhogy abból egy összefüggő, a teljes népet lefedő adatbázis jön létre. Ilyenkel kell gondolni, hogy összevetik a földhivatali nyilvántartást, egészségügyi, stb., és ebből készítenek egy népszámlálást. Ugye Magyarországon a következő népszámlálás az már biztos, hogy regiszter alapú lesz, tehát ez volt az utolsó ilyen kérdező biztosos népszámlálásunk. Ugye ez, hogy 400 ezer embert nem értek el, ez azért érdekes, hogy ezeket az embereket részben gyakorlatilag, hát most, ha nagyon egyszerűsíteni akarok, akkor úgymond betippelte a KSH, átlag alapján őket is elosztotta, próbálták regiszter alapon ezt pontosítani, de hát ugye ez, tehát amikor valami egyéb adatokból próbáljuk bepótolni a kérdővezést, az nyilván abban mindig van egy nagy hiba százalék.
Őket miért nem érték el egyébként, mert olyan élethelyzetben vannak, tehát adott esetben nagyon tanyán élnek, akár netjük sincs, vagy hajléktalanok, ez a 400 ezer azért elég komoly számnak.
Igen, ez egy jó kérdés, van egy folyó otkánk, aminek Lennert József a témavezetője a Regionális Kutatások Intézetében, ott pont az ilyen elővárosi fejlődés vizsgáljuk, és pont az egyik érdekes dolog, ami már most így elején előbb szembe tűnt, hogy ugye ezeken az elővárosi térségekben nagyon sokan vannak fekete albérletben, vagy úgy laknak, hogy papíron máshol van a lakcímük, mint a valóságban laknak, tehát még egy tipikus példát mondok Pesten is. Van egy fiatal srác, aki mondjuk Baján lakik, feljön Pesten, tanul az egyetemen, itt talál munkát, az itt marad. Ő még mindig valószínűleg a szüleinél van bejelent vállandó lakcímre, és fekete albérletben lakik Budapesten, már lehet, hogy 20 éve. Ő papíron a mai napig Baján jelenik meg lakosként, viszont ő Baján nincs ott, tehát hogyha ott próbálja elérni a kérdező, biztos, akkor nem tölti ki. Tehát, hogyha ő magától nem tölti ki az albérletben, ami jó esélye fekete albérlet, tehát oda nem fog kimenni a kérdező biztos, vagy ha igen, akkor a tulaj tölti ki, mintha ő lakna ott, ugye a online rendszerbe. Ez egyébként ez nagyon nagy különbségeket tud okozni. Erről volt egy próbavizsgálat, egy ilyen nagy elemszámos vizsgálat Prágában, az ottani egyetem végzett egy ilyen kutatást, ott azt találták, hogy 15%-ot is érinthet ez. Tehát, hogy valójában nem ott lakik, ahol van, vagy nem lehet elérni pont ezért a népszámláláskor. Ugye a tanyán élők, stb., ugye ez megint egy érdekes probléma, hatalmas nagy problémák vannak ilyen szempontból a népszámlálási adatokban. Most csak Győr környét kell tudom mondani, mert az az egyik mintaterületünk, ott például van egy olyan külterület, ahol tudjuk, hogy egy ember lakik, mert a mi kérdőívünkre válaszol, de a KSH odaír 80-valahány lakásban 221 embert, míg a mellette lévő zárt kertben, ahol mi majdnem 300 embert találtunk, oda megbeírtak 70-valahány lakost, ha jól emlékszem.
Ez miből adódott? Rosszak földhivatali bejegyzések?
Vagy hát de ennek semmi között, hogy a földhivatalhoz ezt kérdező biztos csinálta. Én nekem az a tippem, hogy a geokódulás rosszul sikerült, tehát maga a kérdező biztos, aki kint volt az embereknél, az rontott el valamit valószínűleg. De nem tudom, tehát ez most még egy folyókutatás, aminek a legeslegelején vagyunk, ugye ez egy 5 éves folyamat lesz, mire feldolgozzuk az adatokat, tehát itt most még educated guess-nél többet nem tudok mondani. Ugye egy nagy probléma az, hogy Magyarországon nagyon sokan vannak külföldön. Na most az ő elérésük nyilván extrém nehéz. Tehát ez tipikusan emberek, akik papíron Magyarországon rendelkeznek lakcímmel, de valójában Ausztriában vagy éppen Londonban dolgoznak, akár úgy, hogy időszakosan, tehát hogy nem egész évben, hanem mondjuk nyáron dolgoznak az osztrák mezőgazdaságban, vagy éppen mondjuk egy turistahajón dolgoznak a franciáknál, meg vannak ugye egész évben kint van. de nincs kinti lakcíme. Na most ez onnan is látszódik, hogy ez egy hatalmas probléma, hogy a KSH szerint nagyjából kicsivel több mint 100 000 ember van kint külföldön dolgozni. Ha megnézzük a külföldi statisztikákat és azokat összeadjuk, akkor ez meg több mint 800 000 lesz. Igen, a 800 000 az valószínűleg még az is egy alulbecslés. Én láttam egy olyan pesszimista becslést, ami már inkább az 1 millió körüli számot mondta. Ez egyébként el is terjedt a közbeszédbe, ez már valószínűleg egy kicsit magasabb. Tehát valahol a 800 000 és az 1 millió között lehet a valóság, aki külföldön van. Tehát ez azt jelenti, hogy egyébként ugye 9 600 000 ember volna a népszámlálás szerint Magyarországon, ebből nyilván ezt ki kell vonni.
Mennyien lehetnek akkor Magyarországon, akik itt élnek magyar állampolgárként, és mennyien, akik mondjuk akár ideiglenes menekültként, ugye most Ukrajnával kapcsolatban ez aktuális, akár mondjuk más állampolgárságúként, vagy akár kettős állampolgárként?
Meglepően kevés egyébként. Magyarországon ugye alapvetően a 9 600 000 emberből a legnagyobb kisebbséget azt ugye a határon túli magyarok jelentik, mert ugye akinek van külföldi állampolgárság, az így megjelenik a statisztikában, de ők ugye kettős állampolgárok. Aki úgy van Magyarországon, hogy nincs magyar állampolgársága, tehát mondjuk ukrán, aki tényleg ukrán, az 2022-ben az ugye volt a egyik legnagyobb kisebbség, az ukrán volt. A másik, ami nagy volt, ugye a kínai, meg a vietnámi. Ugye ezek viszonylag nagy kisebbségek, de például a román kisebbség az gyakorlatilag megfeleződött, mert ugye mivel Romániában most már javultak a bérek, ezért visszamentek Romániába vendégmunkások. Tehát például az, hogy Romániában most már a mezőgazdasági napszámosok román egyes részén jobban keresnek, mint a magyar alföldön, ezért a magyar alföldről tipikusan visszamentek. Ugye azt nem tudjuk a népszámlálási adatokból, hogy mennyien vannak a háború miatt az ukrán menekültek, mert ez 22-ben még a háború előtt készült, tehát ugye ebben még az nincsen benne. Úgy volt körülbelül, ha most én jól emlékszem, nagyjából ilyen 40 000 körüli szám. Ugye ebben mindig van egy kis bizonytalanság a statisztikai adatokban. Ráadásul egyébként az is egy érdekes, hogy a területi elosztása nagyon érdekes. Főre a legtöbb külföldi lakos, tehát külföldi állampolgár Magyarországon az a Budapest 8. és 13. kerületben lakott. Mondjuk az arányuk nem itt volt a legtöbb, hanem az 5. meg 6. kerületben, ugye azért aznak kicsi a lakossága. Azt tudni kell, Magyarországról érkezőknek egy szignifikáns része az nem is európai, hanem ázsiai. Tehát ezek között vannak például cserediákok, külföldi munkavállalók, hát ugye Fülöp-szigeteki vendégmunkásról szerintem ma már mindenki hallott. Ugye nagyon érdekes az a romáknak a száma, mert ebben egy iszonytató nagy bizonytalanság van. Hát ugye a 2011-es 315 000-ről 209 000-re csökkent a népszámláláskor magukat románnak vallók száma.
De ez nem azt jelenti, hogy ennyi roma van.
Nem, hát ez az, aki beírta, ugye a Népességtudományi Kutatóintézetnek volt egy becslése, ők egy kicsivel több mint 500 000-re becsülték, de igazándiból én már láttam 800 000-es becslést is, valahol a kettő között lehet a valóság, tehát 500 000 és 800 000 között valószínűleg. Ugye azt tudni kell, hogy van egy nagyon érdekes jelensége a népszámlálásoknak, hogy nagyon sok embernek kettős identitása van. Szóval sokan nehezen tudják elképzelni, hogy valaki hogyan tud egyszerre magyar meg német lenni, de valójában egyébként a Dunántúlon, például Mór környékén nagyon sokan vannak, akik ugyanannyira tartják magukat németnek, mint magyarnak. Ugye a romáknak egy jelentős része is ugye kettős identitást jelölt meg, hogy ő magyarnak és cigánynak is érzi magát, ugye pláne aki kettős házasságból jön, az teljesen gyakori. Ezzel is van egyébként, hogy a 9 600 000 magyarországi lakos, az 10 300 000 etnikumot jelölt meg. Tehát 700 000 embernek kettős identitása volt. De ezt tudni kell, hogy nem ennyi a magyar, tehát ugye, és akkor szerintem az egyik legnagyobb téveszmével érdemes lenne leszámolni, hogy ez a 15 millió magyarnak a legendáriuma, ez sajnos. Ez egy ilyen jól hangzó mese, amit szoktunk magunknak mondani, de a valósághoz semmi köze nincsen. Tehát valójában a Földön jelenleg nagyjából 12 millió magyar van.
De sohasem volt 15 millió magyar?
Hát ez attól függ, hogy melyik becslést fogadjuk el, ha a pesszimistábbakat fogadjuk el, már pedig a statisztikák általában utólag a pesszimistákat támasztják alá, akkor azt lehet mondani, hogy a csúcson is ilyen 14,5 millió környékén voltunk valójában. Ugye ennek sok oka van. Tehát Magyarországon ugye a 9 millió 600 ezer magyarból kicsivel több mint 8,5 millió vallotta magát magyarnak. Ugye ez a különbség abból fakad, hogy vannak olyan emberek Magyarországon, akik magyar állampolgárok, de nem tekintik magukat magyar etnikumnak. Tehát például a romák, vagy aki németnek vallja magát, vagy magyarországi szlováknak vallja magát. Tehát Tóth Komlóson például. Gyakorlatilag így 8,5 millió magyar marad Magyarországon. Ugye határon túli vidékeken is nagyon elöregedett és csökkenő a magyar népesség, részben azért, mert elvándoroltak Magyarországra a fiatalok, ugye az elmúlt években. Hát egyébként anélkül sokkal rosszabb lenne a helyzet most, mert ugye Magyarországon úgy csökkent a népesség, hogy közben több mint 130 000 határon túli magyar bevándorolt. Egy harmadát a népesség csökkenésnek ők visszafedezték, ha hogy úgy mondjam.
Bármiféle statisztikailag mérhető dolga egyébként van a bevándorlásnak. Nagyon szigorúak a magyar bevándorlási szabályok, és igazából a politika azt érzékeltetni, hogy nagyon nincs is, de azért nyilván nem mindenkinek a kérelmét utasítják el, aki Magyarország Magyarországon marad, és nem csak átvándorol adott esetben Magyarországon. Érezhető, megjelennek ők a statisztikában, vagy ez egy teljes homályzóna?
Gyakorlatilag Magyarországon az a nagy harci helyzet, hogy valójában most már mindenki belátta, hogy szükség van a migrációra, csak nem akármilyenre. Tehát nem ez a welcome politik kellene, hanem egy tervezett bevándorlás, ugye, amikor például, hogy más nem mondja, biztosítunk például nyelvtanfolyamot annak, aki magyarországi állampolgárságot szeretne, vagy Magyarországon szeretne letelepedni. Ugye egy nagyon egyszerű, primitív példát mondjak. Valójában Magyarországra most már ugye a Fidesz kormány is kimondta, hogy 500 000 külföldi munkavállalót szeretnének behozni.
Mert ők csak ideiglenesek mondtak.
Hát jó, hát ideiglenes. Aztán következő műszakban megint ideiglenes lesz, és az átlábaszá végül itt marad. Ugye ez nagyon fontos, hogy alapvetően egy nagy kettősség van a dologban. Ugye Európában a szavak szintjén egyébként a legtöbb politikus migráció ellenes. A valóság terén meg mindenki pontosan tudja, hogy az előregedés miatt, különböző strukturális problémák miatt Európában gyakorlatilag a munkaerőpiacnak jelenleg szüksége van bevándorlókra. Az nagyon fontos kiemelni, hogy erre nem az a megoldás, ami 15-ben a német állam meghirdetett, mert az egy tévút. Ez nagyon egyszerűen összefoglalom, ez egy nagyon bonyolult téma, és több órát lehetne róla beszélni, tehát nagyon egyszerűsítek. Európában alapvetően munkaerő kell, de nem akármilyen. Tehát olyan nem kell, aki mondjuk beszéli a helyi nyelvet. Azért legalább egy minimális képzettséggel rendelkezik, tehát nem analfabéta.
Vagy legalább angolul lehet vele kommunikálni.
Tehát ugye a welcome politika az a ló túloldala volt, ha senkit nem fogadunk be a másik oldala, valahol a kettő között lenne a valóság. Ráadásul ugye Magyarország egy olyan szerencsés helyzetben volt az elmúlt években, hogy a határon túli magyarok jöttek be főleg. Ugye ez most már kifogy, mert a határon túli magyarság is előregedő, tehát már ez a plusz elfogy, és ezért is van az egyébként, amit mondtam, hogy 12 milliót most már alulról karcolja a magyaroknak az összlétszáma, mert a határon túli országokban is brutálisan csökken a magyaroknak a száma, az előregedés, meg a gyakorlatilag, ugye ezt nem szoktuk emlegetni, de egyébként igen nagy a magyaroknak a integrálódása a társadalmakba, tehát igenis a, még az 50 éves magyarok között is tipikus Szlovákiában az elszlovákosodás. Ez bármilyen meglepő, sajnos ez egy létező jelenség. És most már az van, hogy a határon túlon van kb. 2 millió magyar, meglehetősen előregedett magyar társadalom, 1 millió magyar van a világ minden részén, de ebben már benne vannak például azok, akik még élnek, a 56-osok. Ugye ebből fakad az is, hogy nagyon erős a belső vándorlás Magyarországon is, tehát még ennek az eloszlása is egy érdekes dolog, mert ugye Magyarországon is az van, hogy a gyakorlatilag a budapesti agglomeráció, Győr környéke, Sopron környéke, meg egy-két ilyen szigetszerű város, mint mondjuk Kecskemétnek volt egy nagyobb népesség növekménye, de ugye úgy, hogy közben maguk a városok előregednek, tehát ez ugye a szuburbanizáció folyamata, ez egy kettős folyamat, egyrészt vidékről áramlanak az emberek a városokba a munkahelyek reményével. Amikor viszont gyerekük lesz, kiköltöznek a városból. És akkor innen le is kéne számolni például egy ilyen demográfiai téveszmével szerintem, ami nagyon sokszor elhangzott, hogy a városi modern életmód az a gyerekvállalást csökkenti. Ez azért tűnik így látszólag, mert a városokban kevés gyerek születik. De ennek az az oka, hogy amikor gyereket terveznek a családok, kiköltöznek családi házba a panelból, tehát a budapesti családok csinálnak gyereket a budapesti szuburbiában, és a Budapestre megköltöznek be a vidéki fiatalok, akik még nem vállalnak gyereket, és ezért tűnik úgy a statisztikában, hogy a városi életmód csökkenti a gyerekvállalást, valójában ez egy gyakorlatilag a szuburbanizáció mint lépés kimaradt. Egy másik totális tévedés, ami Magyarországon elterjedt az elmúlt években a népszámlálás kapcsán, és ez nagyon-nagyon sokszor elhangzott, hogy ez a nyugatias modernitás, meg ezek a hajlott erkölcsök pusztítják a gyerekvállalást, ugye, mint hogy ez a nyugati modernitásnak, a nyugatiságnak lenne a hibája, hogy csökken a gyerekszám, ez tényszerűen nem igaz. A magyar demográfiában kettő alá a 60-as években mentük le. Azért a 60-as évek Magyarországán azt, hogy nyugatos, liberális demokrácia volt, azt nem lehet állítani. Az, hogy 60-tól 80-ig még nőtt a népesség, annak az volt az oka, hogy még nem kezdődtek meg a halálozások, mert viszonylag fiatal volt a népesség. De gyakorlatilag a 60-as évektől végig kettő alatt volt. Ugye
az úgynevezett termékenységi mutató, amit
igen,
szoktak
ugye
nézni.
A teljes termékenységi mutatónak az a lényeg, hogy egy nő a teljes termékenység alatt nagyjából hány gyereket szül meg átlagosan. Ez a 2,1 alá bemegy, akkor a népesség csökkenni fog, mert gyakorlatilag kevesebb gyerek születik, mint ami a szinten tartáshoz kell.
Csak egy rövid rezümét szenteljünk ennek, aztán beszélnék még az új adatokról is, szóval, hogy ez általános európai jelenség egyébként, tehát ez nem meglepő az, hogy Magyarország ilyet produkált már a 60-as évektől, vagy ez speciálisan valamiért magyar jelenség, akár mondjuk azért, mert ugyanúgy ebben a régióban nem voltak olyan jók az anyagi körülmények, vagy történelmi traumák, van ezzel kapcsolatban valami elképzelés, hogy ez miért alakult így?
Igen.
Gyorsabb.
Ez világjelenség, ez nem európai. európai, most már ott tartunk, hogy már Bangladesben is kettő alá esett a gyerekszám. Ahogy mondtam, még 20 évig Bangladesnek fog nőni a népessége, mert nem kezdődnek meg a halálozások, de a születésszám már ott is bement ez alá. Jelenleg teljesen fölöslegesen riogatják az embereket a népesség robbanása, a túlnépesedése, gyakorlatilag egy nagyjából egy tucatnyi olyan ország van, ahol még az igazi klasszikus népesség robbanás zajlik, az összes többi országban már öregednek. Hát Kínában most már ott tartunk, hogy 2100-ra már attól félnek, hogy csak 700 milliós lesz a népesség.
Afrikában sem igaz ez?
Afrikában van egy nagyjából egy tucatnyi ország, ami nagyobb és népesség. Nyilván van egy csomó olyan ország, ami kicsi, és népességrobbanás van, akár Szigetország is, de hát mondjuk az, hogy ők mondjuk 10 000-ről fölmennek mondjuk 100 000-re, az most globális szempontból nem olyan durva, mint az, hogy mondjuk Nigériában van egy durva népességrobbanás. De még az afrikai országok többségében is megindult a demográfiát, van egy csak egy magasabb állapotról, tehát nálunk mondjuk 4-ről csökkent 2 alá a születésszám, volt meg 6-ról csökkent 4-re. Tehát ezt így kell elkezdeni. De a folyamat az ott is megy, tehát látszik, hogy folyamatosan csökken a népesség robbanás. Ennek nagyon sok oka van, és igazából Spéder féle kutatócsoport, de akár Tóth G. Csaba kollégának a kutatásait is merem ajánlani, olvasni. Én nagyon röviden tudom csak ezt összefoglalni, mert erről több napot lehetne összefüggően beszélni, ennek nagyon sok oka van. Volt egy ilyen érdekes tévedése a demográfiának, hogy azt gondoltuk, hogy ha a férfiak jobban részt vesznek a háztartásban, a nőknek a egyenjogúsága, a nőknek a munkahelyi lehetősége javulnak, akkor majd nő a születésszám. Ez nem vált be. Ugye skandináv országok jelenleg, ahol a nőknek az egyenjogúsága, tényleg a férfiaknak a bevonása a gyereknevelésbe, ugye férfigyes, férfiak is kötelező elmenni szülés után, vagy akár mondjuk a részmunkaidő, valójában csak halogatta a becsúszás, de most jelenleg gyakorlatilag a skandináv országok, akik ebben jók, azok nagyjából pontot tartanak, mint mondjuk azok a visegrádi országok, ahol ez rossz, mint mondjuk Lengyelország. Ilyen szempontból Spédert idézve tényleg gyakorlatilag újra kell gondolni az uralkodó elméleteket a demográfiában, mert kiderült, hogy egyszerűen nem igaz. Vannak olyan tényezők, amiről viszont még tudjuk, hogy rontanak a demográfián. Tehát az, hogy mi a vita, arra nincsen meg egy ilyen gyógymód. Tehát különböző országok mással próbálkoznak, mással próbálkoztak a franciák, mással próbálkoztak a finnek, mint a magyarok is, igazából egyik se jött be.
Akkor mi ront a demográfián? A technológiai fejlettség, az, hogy nem vagyunk annyira ráutalva?
Sokáig tanulunk például. Egész egyszer csak azt kell elképzelni, hogyha a képzetlen országokban, ahol zajlik a népességrobbanás, ott a nők nem tanulnak 14 éves koruk után, 15 évesen jön az első gyerek, és utána 2 évente mondjuk átlagosan jön egy gyerek. 35-40 éves korukig. És akkor gyakorlatilag így belefér mondjuk 4, 5 vagy 6 gyerek, attól függ, hogy nyilván országonként eltérő, hogy meddig élnek az emberek, eltérő, hogy mikor szülik az első gyereket, de a logika értető. Viszont az első gyerek nagyjából 30 éves korba születik, és ugyanilyen ütembe születnek a gyerekek átlagosan, akkor egyszerűen a termékenység időszak végéig kevesebb gyerek fog születni. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy a régen a születési ráta rendszerváltáskor ez egy ilyen hullámgörbét írt le, aminek a csúcspontja nagyjából 24 éves kor környékén volt. És az volt a lényeg, hogy gyakorlatilag 18 és 30 éves kora között született meg a gyerekek 80%-a. Most ugye később kezdenek el születni a gyerekek, most már az átlagos, tipikus kismama az már inkább 28 év körüli, nem 18 körüli, de ez nem csak azt érte, hogy később születnek a gyerekek, hanem egy sokkal kisebb is lett a görbe, mert ugye itt már ahol eddig leszálló ága volt a görbének, most ott van a görbének a teteje, de ennek a teteje nagyjából ott van, ahol a leszálló ága volt a réginek, tehát összességében kevesebb is gyerek születik. És nagyon fontos, hogy csökken a szülőképes korú nőknek a száma. Nagyon nagy téveszme Magyarországon, hogy Magyarország ugye nőtöbletben van. Ennek egy oka van, hogy ugye a Ratko korszakos generáció, ami viszonylag széles volt, meg ugye a Ratko gyerekek, Ratko unokákban nagyon sok az özvegy. Tipikus, hogy az özvegyek Magyarországon sokáig élnek. Ugye nagyon sok idős hölgy van. 100 év fölött szinte már csak nők vannak. És ez azt eredményezi, hogy ha teljes társadalmat nézzük, akkor látszólag nőtöblet van, de valójában, ha csak a termékeny korcsoportot nézzük, tehát gyakorlatilag a 49 alattiakat, akkor egy brutális nőhiány van Magyarországon valójában. Pont a 2000-ben születetteket néztem, ugye akkor a népszámláláskor náluk az volt a helyzet, hogy 52 ezer férfira jutott gyakorlatilag 49 ezer nő. Tehát csak abból a egy évből hiányzik 3 ezer nő. Összességében is csökken a szülőképes korú nők száma, mert hogy kevesebb a gyerek, egyre kevesebb a gyerek, egyre több az idősebb, nagyon sokan kicsúsznak. Például Magyarországon részben azért is zuhant be a 2000-es évek derekán a születés szám, gyakorlatilag a mainál is sokkal rosszabb volt, mert akkor ugye egy nagyon nagy generáció, ugye a Ratko gyerekek kezdtek el kicsúszni a szülőképes korból. Most is egyébként az volt az egyik legnagyobb problémája a csoknak, hogy ugye nagyon sok idős hölgyet kizárt a csok szabályozás. Akiknek ez a úgynevezett szociológia úgy, hogy ez a késői utolsó gyerek. Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy valakinek van valamennyi gyereke. Ez 1 és 3 közötti szám szokott tipikusan lenni, és most ezért egyszerűsítve mondom, hogy a kapuzárási pánik keretében még egy gyereket gyorsan bevállalnak, ez nálunk teljesen kimaradt. És emiatt ugye az a probléma, hogy csökken a szülőképes korú nők száma, hiába lenne most ugyanúgy kettes a termékenységi rátánk, mint volt jó pár évvel ezelőtt.
Az sem, az is csak lassítana a népességfogyást?
Igen, ugyanis az a nagy harci helyzet, hogy gyakorlatilag megfeleződött a szülőképes korú nők száma gyakorlatilag a csúcshoz képest mostanra. 30-ra még 100 000-re kevesebb ez 2030-ra. Tehát ha valójában azt akarnánk, hogy ezt a 8,5 millió környékén a magyarok számát majd 2030-ba tudjuk
tartani,
tehát ne esünk 8,5 millió alá, akkor valójában az kéne, hogy most már lassan ott tartunk, hogy 3 gyereknek kéne születnie átlagosan egy nőre. Az elkövetkezendő 10 évben, tehát minden olyan nő, aki a 10 évben a termékenységi időszakában van, tehát 15 és nagyjából 40 között van, annak nagyjából átlagosan 3 gyereket kéne szülni ahhoz, hogy ez tartható legyen. Fontos kiemelni, hogy itt vannak ilyen téveszmék, hogy ilyen berögződések Kelet-Európában, nem csak nálunk, hogy például az egyik, hogy például az abortuszok nagy száma okozza azt, hogy kevés gyerek születik, ez tényszerűen nem igaz. Például az abortuszok száma az brutálisan lecsökkent Európába. Például ugye a lengyeleknél kimondottan alacsony, meg az osztrákoknál, de nem születnek gyerekek.
A lengyelek például szigorítottak azért a törvényi kereteken, tehát nem tudom, hogy ez a
legjobb példa. De ez csak annyit érnek, hogy akkor jobban figyelnek a fogamzásgátlásra. Tehát egyébként az egy tipikus téveszme, hogy azt hiszik az emberek, hogy az abortusz az okozza az abortuszt, hogy a megesett 18 éves kislány becsattog a klinikára és elvetetti a gyereket. Nem. Valójában a tipikus az, hogy olyan nők, akik már házasok, van 2-3 vagy akár 4 gyerekük, az 5., 6., 7. és a 8. gyerek helyett mennek abortuszra. Nagyon sok Magyarországon az olyan nő, akinek már 3-nál több abortusza volt valójában. De mint mondtam, nálunk nagyon kevés az abortusz, ellenben például viszonylag magas a természetes vetélések. Tehát ugye ez a rossz egészségi állapot, az egészségügyi ellátás. Ugye például pont a szociológusok hívják fel a figyelmet, hogy a gyerekvállalási hajlandóságot Magyarországon nagyon rontja az, hogy rossz az élménye a nőknek a szüléssel kapcsolatban. Tehát nagyon sok kórházban például egyszerűen valami, én nem tudom elképzelni, hogy miért, kényszeresen nyomatják a császármetszést. A nőknek nincs választása, hogy hagyományosan szül vagy nem, hanem programozott császárszülés, oszt kész. És ugye nagyon sok nő ettől fél. Azért egy császármetszés után a lábazodása sokkal durvább, mint a hagyományos szülés után. És például ez egy tipikus olyan problémája a magyar egészségügynek, amit láthatóan egyébként a férfi kutatótársaim is, a férfi politikusok egyáltalán nem értenek, és női szociológusok hívják erre rendszeresen fel a figyelmet. Ugye a másik probléma, hogy a CSOK sem tudta ezt megoldani. A CSOK egy dolgot elért, hogy előrehozott szüléseket. Tehát akik amúgy is akartak volna 1, 2, 3, 4 gyereket, azok hamarabb vállalták, mert így hozzájutottak a hitelhez. Egyébként nagyon soknál még itt sem jött össze a gyerek, ez friss adat viszonylag, hogy nagyon sok csak volt beburulni az elmúlt elkövetkezendő évekbe. Ha most jól emlékszem, 12 000 szerződés fog beburulni csak azért, mert nem jött össze még az első gyerek se.
Hát meglátjuk, hogy majd ott lesz valami kormányzati beavatkozás, mert valahogy így az utolsó pillanatban mindig szokott lenni. Ez már egyébként, minthogyha az előző ilyen szociálpolitikai támogatásoknál is rendre ez lett volna egyébként, hogy végül is talán visszafizetni senkinek sem kellett, hogyha a gyermek nem jött össze. Mondjuk ezt lehet, hogy rosszul tudom.
Ilyen szempontból csak az egy saját novum világszinten, hogy ugye egy hitelnek az elengedése gyerekhez van kötve. Ugye a CSOK az ilyen szempontból érdekesen működött, mert a CSOK vannak sikerei, meg sikertelenségei. Tehát nem lehet azt sem mondani, hogy jó volt, vagy rossz, ilyen-olyan. Csak tényleg tök jól megnyomta a bankszektort pénzzel, meg jól megnyomta az építőipart pénzzel. Tehát Magyarországon volt egy építőipari boom. Ezt tökéletesen jól elérte a CSOK. Igen. A gyerek születést előrehozták, tehát ideiglenesen a termékenységet meghozta. De ugye a CSOK-tól nem született több gyerek, ennek nyilvánvaló objektív okai vannak. Tehát nagyon sokan ugye már megszületett gyerekre vették fel a CSOK-ot. Tehát a CSOK például azt a célt, hogy a sok családosoknak az életminőségét javítsa, azt elérte. Tehát ez egy releváns családpolitikai cél volt, amit a CSOK tökéletesen elért. Az, hogy született több gyerek, az részben nem is a CSOK miatt volt egyébként, hanem teljesen triviális oka volt, nagyon sok. Egy viszonylag széles generációja a roma fiatal lányoknak bekerült a termékeny korba, és azért van az, hogy a termékenységi ráta hol volt magas az elmúlt években is, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, Borsodabau megye. Egyetlen nem az volt, ami a eredeti cél volt, hogy majd a középosztály akkor sok gyereket csinál. Akinek már amúgy is lett volna 4 gyereke, annak az életminőségét javította, csak de arra nem volt alkalmas, hogy akinek csak 1 vagy 2 gyereke van, azt rávegye arra, hogy 3 vagy 4 gyerek legyen. Ennek részben az is volt egyébként az oka, hogy mivel 1 meg 2 gyereket nem támogatott a CSOK, ezért sokszor már még a második gyerek se született meg. Plusz ugye egy érdekes dolog, hogy azért a CSOK az alapvetően minden politika a világon, ez Japántól Chiléig minden országra igaz, egy policy-t csinálunk, az részben szól a valós problémának, részben meg kampányfogás. Ez mindig így volt, mindig is így lesz, ez már az ókori görögöknél is így volt.
Itt folytassuk, mert egy kis szünetet kell tartsunk Vasáros Gáborral, a Hunred KRTK geográfusával. A mikrofonnál Nagy Károly, meghallgatjuk a híreket, és aztán folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.